Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Önálló frakció alakításon, választás után, ha úgy alakulnak a számok, gondolkodnak?
Minden nyitva van, mi alapvetően azért mégiscsak az a fő irány, hogy szeretnénk a néppártot megnyerni a mi saját elképzeléseinknek. De erre megvannak a szabályok, tehát a tagországok egynegyedének a részvételével megfelelő számú létszám korlátok, létszám határok vannak. És hát sok mindenki gondolkodik ezen, tehát gyakorlatilag jelen pillanatban mindenki otthon, kampány közepette, amikor erre ráér, akkor gondolkodik, és aztán majd eljön a pillanat Brüsszelbe, amikor mindenki megérkezik választások után, akkor meg kell próbálni összeegyeztetni ezeket a szempontokat. Itt azért folyik közben a gondolkodás politikai szinten is a Salvini úrnak a magyarországi látogatása, vagy Strache úrnak a látogatása, az mind erről az európai pártpolitikai forrongásról szól. Bizonyos technikai feltételeket is kell tehát teljesíteni a frakció alakításhoz, de a mi gondolkodásunk homlokterében nem ez van, hanem az, hogy lehetőleg az Európai Néppártnak arra számítok, hogy az Európai Néppárt jelenlegi összetétele is jelentős mértékben megváltozik az választások eredményeképpen.
Másokat választom.
Az a szárny, az a liberális szárny, amely a Fidesz szemben is állást foglalt, és amely bennünket is támadott, az jelentős részében már most gyengülőben van. Tulajdonképpen az utolsó attakot márciusban azért indították ellenünk, mert tudták, hogy az erőviszonyok a választásukon jelentős mértékben meg fognak változni, és az ő hátrányukra. Ennek következtében akkor kell még a csatát megvívni, amikor még a felsorakozott seregek erőviszonyai nekik kedveznek. Tehát mi látunk még fantáziát. Ezen kívül nagyon fontos nekünk természetesen a jelenlegi két német kormányzópárt, amely mind a kettő az Európai Néppártban foglal helyet. A CDU és a CSU, ezek hagyományos történelmi szövetségeseink, bár látunk mind a kettőnél rossz jeleket arra vonatkozóan, hogy például az öldekkel vagy a szocialistákkal való koalíció jegyében adott esetben bizonyos alapértékeiket is hajlandó feladni vagy kiüresíteni, de szeretnénk velük a jó viszonyt mindenképpen fenntartani. Az Európai Néppárt nem is annyira egy ideológiai pártszövetség, pont ez a probléma, ezért bíráljuk, hogy nem eléggé kereszténydemokrata. Nagyon sok tekintetben a hatalomnak is a pártja. Pöttering úr ezt úgy fogalmazta meg az egyik rendezvényen, nemrégiben Brüsszelben saját fülemmel hallottam, hogy aki nem az Európai Néppártban van, az jelentéktelen. Tehát mindenki, aki jelentős, az ott van belül. Ez egy kicsit nagyképű megfogalmazása persze a dolgoknak, de az, hogy az Európai Néppárt az egy hatalomgép, egy power machine, az mindenképpen egy fontos. Ott fontos dolgok dőlnek el, és van lehetőség arra, hogy befolyásoljuk a döntéseket. Ugyanez nem vonatkozik egy kisebb pártra, és azért a mi dilemmánkat azon túl, hogy ideológiai és irányultsági szempontjaink is vannak, ez is jelentős mértékben befolyásolja. Ezt egy mondatban úgy tudnám összefoglalni, hogy hogyan tudjuk, mi, akik a legtöbb képviselővel rendelkeztünk a jelenlegi parlamentben, és számítunk arra, hogy sok képviselőnk lesz a következőben is, és meghatározó erő maradunk Magyarországon, az európai politika tekintetében is, hogyan tudjuk a leghatékonyabban a magyar érdekeket képviselni. És ez rengeteg kormányzati szempontot is behoz a ideológiai vagy a tetszés mellett. Nagyon sok minden nem tetszik nekünk, vagy eddig sem tetszett nekünk ott, de hát ez kölcsönös sok esetben, de adott esetben, mivel az érdekeinket ez jobban szolgált, az ország érdekét, a magyarok érdekét, ezért kitartottunk mellett, és elviseltük az ott esetben még a kellemetlenségeket
is. De a magyar érdek érvényesítését azt a pártcsaládból való távozás, vagy az ottani viszonyok megromlása automatikusan rontja?
Nem feltétlenül, főleg annak a fényében, hogy azért az európai szintéren jelentős átrendeződés van, mert mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor szinte minden országban valamifajta jobb közép kereszténydemokrata vezetés volt, többnyire koalícióban persze, de hát akkor nyilvánvalóan ennek volt jelentősége. Ma már olyan színes az európai kormányzati térkép, és hát azért megint visszatérnék ahhoz a veszőparipánkhoz, hogy hát azért mégiscsak a kormányzatok a meghatározóak, tehát ma már Lengyelországban, Olaszországban, Ausztriában olyan kormányok vannak, amelyek korábban nem voltak elképzelhetőek. és átalakult ebben a tekintetben. De hát, hogyha akár Görögországot is ide sorolhatnám, csak a másik oldalról, bár ott is vannak törekvések, hogy a Szirizát bevegyék a szocialisták körében, tehát mindenki egy kicsit nyitottabb lett ebben az ügyben, mindenki egy kicsit türelmesebb lett, ezért is volt nekünk egy kicsit fura, hogy pont az Európai Néppárt vált türelmetlenné néhány radikális liberális pártnak, vagy liberalizmus felé hajló pártnak az akciója révén, és neki ment a Európai Néppárt legsikeresebb pártjának, a Fidesznek.
Említette a beszélgetésünk elején a Brexit dilemmáját. Mit gondol, a britek, ha részt vesznek a választáson, be is ülnek a parlamentbe, felveszik a mandátumot, és igen, akkor meddig maradnak ott, részt vesznek a következő bizottság megszavazásában?
Igen, hát ez lényegében feltétele is azért, hiszen hogyha a parlament nem alakul meg, egy 28 fős unióban nem egy olyan a parlament alakul meg, amelyen 28 fő jelen van, ez volt itt az elmúlt hetek vitájának az egyik sarokpontja, akkor a parlament döntései nem is lesznek érvényesek. Tehát ön Európai Uniós állampolgárként, hogyha a parlamentnek egy döntése sérti az ön érdekeit, akkor elmehet egy bírósághoz, és azt mondhatja, kimondhatja a bíróság adott esetben, hogy ez nem egy létező szabály, mert a közjogi szabályoknak nem megfelelően alakult meg az a parlament, amelyből a britek hiányoztak. Tehát mi azzal számolunk, hogyha ők részt vesznek a választásokon, és Nagy-Britannia mondjuk július 15-én, most nem emlékszem pontosan a dátumra, amikor mi megválasztjuk a parlament elnökét, akkor, vagy hát az európai parlamenti képviselők, mi még jelöltek vagyunk jelen pillanatban, reménykedünk, hogy bejutunk oda, de hogy közjogilag korrektül fogalmazzunk ebben az esetben is, és hogyha britek még akkor tagjai lesznek, akkor nekik teljes joguk is, de bizonyos értelemben közjogi kötelességük is, hogy ugyanúgy részt vegyenek ebben a folyamatban. Így is úgy is egyezkednie kell, tehát hogyha mondjuk a szocialisták és a néppárt megegyezése alapján van mégiscsak egy csúcsjelölt, akkor annak messze túlnyúlóan kellene egyébként is egyezkedni, hát ebben most bele kell venni a briteket is, illetőleg van egy erőviszonyváltozás, amit az imént elemeztük, azzal, hogy a szocialistáknál megjelenik egy jelentős faktorként a Labour elem, amelyek lehet, hogy ideiglenesek lesznek, de hát a jelen pillanatban a brit helyzet és a Brexit helyzetének az ismeretében én még azt is el tudom képzelni, hogy ez egy tartósabb folyamat lehet.
A következő parlament idején ott fognak ülni a britek?
Hát addig, amíg Nagy-Britannia tagja az Európai Uniónak, addig ott fognak ülni.
És ha a következő mandátum időszak alatt megy ki, akkor a britek egyszer ott hagyják, felcsapják a széküket és hazamennek?
Igen. Hát abban a pillanatban, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióban, megszűnik minden jogosítványa, amely az Európai Unióhoz közjogilag köti.
Lehet azt tudni, hogy most a britek mivel számolnak? Magyarán mit fognak kérni azért, hogy ők egy következő parlamentben, aminek a mandátumának a végéig lehet, hogy nem is lesznek tagok, kit támogassanak a legfontosabb jelöltek megválasztásán?
Persze, hát erről majd alkudozni fognak. Itt sok vita volt az elmúlt hetekben arról, hogy egyfajta ilyen gentleman's agreement-et kötnek, hogy már túlnyúló, az ő idejükön túlnyúló dolgokban nagyon nem avatkoznak bele. De hát ezt hogyan gondoljuk mondjuk például, hogy olyan fogja ezt a néppárt, vagy a szocialisták rákényszeríteni Farage úrra. Nagyon valószínűtlen, hogy nem. És hát a britek az egy régi demokrácia, azok ott azért ismerik a politika csínyát, bínyát, hogy miért, mit lehet adni, mit lehet kapni, hogyan lehet adott esetben előnyöket ebből kikovácsolni, akár éppen a Brexit megállapodás tekintetében az sok mindent, az sokféle fantáziálásra lehetőséget ad.
Eddig két biztosunk is más portfóliót kapott, mint amennyire, amire eredetileg készült az. Mi, ki, hogyan befolyásolja, hogy végül ki milyen portfóliót kap?
Hát nagyon ritka, még a nagy országok esetében is valaki azt kapja meg, amelyiket olyan nagyon szerette volna. Én itt azzal számolok, hogy miután Magyarország tekintélye jelentős mértékben megnövekedett az elmúlt időszakban, ezért talán az esélyeink egy kicsit megnőttek. Ez az egyik elem. A másik az, hogy természetesen máig nem mi képezzük, mert lehet, hogy ez az európai parlamenti választásokon változik, vagy változzon is, a fő irányát, vagy fő áramát az Európai Uniónak, még a néppártnak sem, de valami mégiscsak egy olyat, amely az unió számára fontos, ezért hát hátrányokat is szenvedhetünk. Vannak olyanok, és voltak ilyenek. Navracsics Tibor elleni támadások 5 évvel ezelőtt nem abból fakadtak, hogy Navracsics Tibor alkalmas-e a kulturális, oktatási, sportügyi biztos feladatainak az ellátására, hanem az, hogy nem támogatták, azt nem szerették azt a kormányt, aki őt javasolta. Ez most is előfordulhat, de föl vagyunk készülve, tehát azért adóink nekünk is vannak.
De vannak ilyenkor büntető portfóliók, amikkel azért kínálják meg a jelöltet, hogy érezze a törődést?
Hát a válasz az erre igazából bizonytalan, mert ez attól függ. Attól, hogyha valaki tagja a college-nak, tehát tagja a bizottságnak, onnantól fogva, és ezen Juncker bizottsága alatt volt előre haladás, az már önmagában a részvétel, ez egy politikai testület, amelyben nem csak a, tehát Navracsics Tibor nem csak a kulturális oktatási ügyekben érvényesítette a hangját, vagy a brit biztos nem csak a belbiztonsági terrorizmus elleni küzdelem tekintetében, hanem ez egy testületként is működő. Persze egy személyi erős vezetéssel, de én azt gondolom, hogy ilyen értelemben akkor már mindegy is. Bizonyos értelemben egy olyan portfólió, amivel nem jár annyi feladattal, az éppen a politikai aktivitásnak a lehetőségét teremti meg. Ez személyiségektől is függ, természetesen a politikai viszonyoktól is függ. Nehezen elkerülhető, hogy a politizálás ezeken a területeken megjelenjen, és szerintem az az irány, amit mi képviselünk, erősödni fog ebben az ügyben, tehát több szövetségesünk lesz az Európai Bizottságon belül, ennek következtében a saját szempontjainkat jobban tudjuk érvényesíteni. Ez megjelenhet portfólióban is, de megjelent enélkül is. Én bizonyos értelemben ebből a politikai szempontból az, hogy egy nagyon erős portfóliót kapjunk, az nem is feltétlenül tart. Mondjuk megkapjuk a versenyképesség, verseny, amivel rengeteg hatáskör jár. Az Microsoftot, amerikai cégeket lehet, globális cégeket lehet ezzel szorongatni, stb. De speciális a magyar szempontból különösebb jelentősége nincsen. A közepes méretű országoknak, mint amilyenek mi vagyunk, ez a fajta politikai befolyás, a jelenlét az, ami igazából ott fontos, és ez lehet befolyással a bizottságnak az irányultságára.
De a nemzeti érdeket bizottsági tagként lehet érvényesíteni?
Persze, és hát mindenki ezt is csinálja. Van egy ilyen illemkódex, hogy ez nem helyes, de már csak az az elf, hogy minden ország ad egy biztos, mert az is azt mutatja, hogy ez hogy nem lehet. Ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a hátuk mögött, egyes országok háta mögött nem lehet díleket kötni. Aki ott ül az asztalnál, annak az esetében már nem lehet díleket kötni a háta mögött, mert jelen van és résen van, és aztán a végén ennek mindig valami fajta kompromisszuma. Az eredménye jó brüsszeli szokás szerint. Tehát igenis beszámítják a mi szempontjainkat is, még ha ezt nem is mondják ki mindig.
Mikor kell elővenni azokat az érveket, amelyekről azt mondta, hogy van, hogyha a portfólióról, a mi biztosunk portfóliójáról kezdődik a vita?
Politikai befolyásnak a kérdése. Tehát itt különböző más pozíciókhoz való kapcsolódásnak az ügye, a bizonyos. Tehát ez egy alkudozásnak a kérdése, amelynek eredményeképpen ezt már rögtön az elején, ezt már most ilyen formában, tehát ennek nincs egy kitüntetett ideje. Amikor már jelölik az egyes biztosokat, az már nem biztos, hogy a jó pillanat. Mi éppen ezért választottunk, vagy döntöttünk úgy, hogy a Fidesznek a listáját a mi biztos jelöltünk vezeti. Hiszen szeretnénk egy plusz érvet felsorakoztatni amellett, hogyha az emberek annak tudatában, hogy a biztos jelölt vezeti a listánkat, szavaztak miránk, szavaztak, majd nyilván a választáson eldöntik, hogy milyen mértékben, remélem szerint nagyban, és ez egy erős legitimitást ad a mi jelöltünknek. Nem lehet kirángatni, nem egy zsákból előre rángatott, kalapból előre, hirtelen előre rángatott szeméről van szó, hanem olyanról, akiről mindenki tudja előre, most már december óta, hogy mi őt szeretnénk biztosnak megtenni.
Azt fogja mondani, hogy ennyi szavazat van mögöttem? Nézzük a többieket.
Ez az egyik érv. Mi azt is mondanám, hogy kicsiben a csúcsjelölti elf, hiszen Manfred Weber úr azt mondja, hogy ennyien vannak mögöttem, ezért kérem én a bizottság elnöki tisztséget, mi meg azt mondjuk, hogy igen, a magyar biztosi tisztséget pedig azért kérjük, és azért kérünk ilyen, olyan, amolyan befolyás, és hát a Fidesz az elmúlt három választáson az első kettő legsikeresebb európai párt körében benne volt, ha arányaiban nézzük a sikerét, tehát ilyen értelemben mi azt mondhatjuk, hogy igenis igényt tartunk valami olyan pozícióra, olyan posztra, és erősebbre, mert a legitimációnk erősebb, mint másoké. Ezt beteszik a sorba azon érvek mellé, mert mindenki jön majd valami érvel, mi nálunk magasak a hegyek, nálunk sok a szőke ember, tehát nagyon sokféle ér fog itt megütközni, mindenki az erősségével fog előjönni.
A hetes cikkely szerinti eljárással azzal mi lesz, hol áll meg?
Jelen pillanatban a tanácsban van, azt is mondhatom, hogy európai parlamenti képviselőként örülök, hogy most már múlt szeptember óta ez nem a mi ügyünk, bár a parlament nem akarja béké hagyni ezt a folyamatot, holott parlamentnek eljárás indítási joga van, ez az eljárás megindult, ez a tanácsban történik. A tanácsban viszont egyfajta kicsit más kultúra van. Azért azt láttuk, hogy az európai parlamentben milyen durva beszédmód van, milyen alaptalan vádaskodások vannak. A tanácsban mégiscsak a kormányok ülnek, és néha ott is vannak persze ideológiai megfontolások, de talán a valóságnak a szempontjai erőteljesebben érvényesülnek.
Ugye a Visegrádi négyek kormányai azok szemmel láthatóan összetartanak, de azokat adó pártok azok nem ugyanabban a politikai családban ülnek. Milyen lehetőségei vannak a Fidesznek itt?
Hát ez erősít bennünket, tehát az, hogy sokféle pártból, most ha jól értem, akkor négy országnak a négy kormánya, mindegyik máshol ül. Ez segíti a horizontális érdekérvényesítést. Tehát miközben van egy geográfiai egység, négy ország itt Közép-Európában, azon közben minden pártban valamilyen szinten befolyással bírunk. Hát úgy is mondhatnám, hogy azért mindenhol egy kicsit kilógunk, mert Fico úrnak a pártja a szocialistákból, a Babis úr pártja a liberálisokból, mi a néppártból, mindegyik olyan párt, amely valamennyire kilóg. Talán még a konzervatívoknál van a legkevésbé ilyen probléma, hiszen a lengyelek uralják azt a frakciót, főleg a briteknek a távozásával. De ez egy lehetőség. Tehát, hogyha valaki tud hozni a liberálisoktól támogatást, akkor hozza. Hogyha tud valaki a szocialistáktól, akkor hozza, és Közép-Európa, Visegrád tulajdonképpen ezért ilyen erős.
A magyar ügy képviselete a határon túli szavazatokkal az erősebb lehet, mint amennyi hazai, magyarországi képviselőt tud küldeni a Fidesz.
Ez így van, és ahogyan mondtam, mindenki beszámítja saját erősségeit ebbe a listába, mi beleszámítjuk azt, hogy vannak határon túli képviselők, akiket ráadásul, mert vannak a listánkon olyanok, kárpátaljairól Bocskorandai, illetőleg a Vajdaságból Deli Andor, akik a Fidesz listáján kerülnek be, és csak ezt képviselik, de ott vannak az RMDSZ-esek vagy az MKP-sok, akiket Romániában, illetve Szlovákiában választanak meg, és hozzáadnak a mi erőnkhöz. Még akkor is, hogyha ez persze hivatalosan, például a parlamenti matematikában ezt nem számolják, tehát mondjuk például a néppárton belül a szlovák delegációnak a tagja az, aki az MKP-ből bejut, vagy a román delegáció tagja az, aki az RMDSZ-ből, tehát az Erdélyi Magyar Pártból kerül be. De hát azért, amikor nem ilyen formális szempontok szerint nézzük, hanem konkrét ügyekben alkudozunk, akkor viszont mi mindig bele szoktuk sorolni, hiszen van egy közös akarat kialakítási rendszerünk, hiszen a mi delegációs ülésünkön részt vesznek a Szlovákiában megválasztott és Romániában megválasztott magyar képviselők is, vagyis részei annak a közegnek, inkább részei tulajdonképpen bizonyos eketekben, tehát amikor a copyright, az internetes copyright kérdésében alkukat kötünk, vagy éppen a szavazatainkat érvényesítjük, akkor őket is nagyon gyakran ebbe bele lehet számolni, ugyanez van a személyi kérdéseknél is. Tehát aki velünk leül, és ezt azért tudják, 15 év alatt ennek kialakult a rendszere, aki velünk leül tárgyalni, az tudja, hogy nem csak az a 10-12 éppen Magyarországról megválasztott képviselő van mögöttünk, hanem ennél egy nagyobb kihatású közeg is.
Internetes copyrightról jut eszembe, látta az Európai Parlamentben jó régóta négy óta tagja. Valaha nyomát adnak, hogy ki akarnak alakítani egy európai digitális ökoszisztémát? Mert most mindenki amerikai vagy kínai eszköz használ.
Igen, hát ezek a tervek, általános tervek szintjén időnként megfogalmazódnak, és természetesen van egy olyan gondolkodási mód, vagy hogy szeretnénk azért Európát minél önállóbbnak látni. Ennek a megfogalmazása európai hadsereget szeretnénk, hogy egyébként mi messze menőkig támogatunk, de ilyen volt a Galilei műholdnak a közös szisztémája. Ne függjünk másoktól. ilyen Európában a tekintetben egy kicsit kétarcú, mert az Amerikával való szövetség hol erősebb, hol gyengébb, ezeket ideológiai kérdések is befolyásolják, de azért mégiscsak egyfajta közös civilizációs közösséget hoznak létre, és sokan legyintenek erre. Tehát mondjuk az erősebben atlantisták azt mondják, hogy ez nem érdekes. Azok, akik egy kicsit erőteljesebb európai öntudattal léteznek, azoknak a fejében ez rendre megfogalmazódik, már csak egy racionalitás szempontjából is megfogalmazódik a különböző platformok, közösségi médiák esetében is, hogy ezeknél van egy külső befolyásolási lehetőség. Tehát ez a gondolat megjön, de hát igazából konkrét formában még szeretnénk látni ezeket a terveket. De
azt senkit nem szavar, hogy Amerikában is, meg Kínában is lényegében mindent tudnak rólunk. Mert az ő eszközeik,
de,
az ő programjaikat használják.
Ezeket ezt elmondják, pufognak rajta, aztán utána pedig, amikor a konkrét tervekhez térnénk, akkor már sokkal nehezebb a megvalósítás. Szerintem a következő bizottságnak egy fontos feladata. Pontosan ezeken a területeken azoknak a kiépítése, hogy ne másoktól függjünk, amikor a saját akaratunkat ki akarjuk alakítani, mert a mástól való függés az nem jó.
Nemrég jelent meg új könyve, ne bánsd a magyart, új utakra, új válaszokra és merész döntésekre van szükség, mert Európa válságban van. Politikai, gazdasági, lelki, demográfiai megújulásra van szükség. Ebben a sorrendben? Mert politikai az lehet, mert választás jön.
Igen, hát a politika az a kiinduló pontja a dolognak. Nem feltétlenül ez a sorrend, ezek egymás mellett létező válságok. Európa problémája jelen pillanatban, ez és a könyben is erről írok, hogy igenis ezek a válságok párhuzamosan léteznek egymás mellett. És az egyiknek a megoldása, az persze segítheti másoknak a megoldását is, de alapvetően mindegyikre oda kell figyelni. Vannak ezek között olyan kérdések, amelyeknek az Európai Uniónak a dolga, hogy ezeket kezelje, mert közös fellépésre van szükség, és van egy csomó olyan, amelyben a nemzetállamoknak együtt, vagy éppen külön-külön kell a döntésre jutniuk, hogy ezt kezeljék. Jelen pillanatban például a demográfiai válság tekintetében, miközben technikailag ezt nagyon sokszor elismerik, valójában egy csomó országban még a tudatossága is hiányzik, vagy hogyha hiányzik, vagy ha mégis megvan a tudatossága, azt mondják, hogy ezzel ne foglalkozunk, mert majd jönnek a bevándorlók, és az európai hagyományos népességfogyást majd ezek ki fogják egyensúlyozni. Ebben is jó lenne valamilyen dűlőre jutni, de hát itt a tagországok viszik a prímet, például Magyarország vezető szerepet visz ebben a tekintetben. Politika tekintetében pedig hát azt látjuk azt a forrongást, ami Európában végbe megy, az a fajta hagyományos nyugat-európai politizálás, amit mi már olyan hosszú ideje néztünk, kívülről is, és aztán belülről is, ennek az alapjai felbomlóban vannak részben, azáltal is, hogy ennek a gazdasági feltételei hiányoznak, Európa versenyképessége csökken, a versenytársaink erősödnek, az egyes tagországokban instabilitás van politikai értelemben, nehéz vezetni őket, rengeteg kis pártból álló koalíciók vezetnek olyan országokat is, ahol hagyományosan nem ez volt a gyakorlat. Olyan erős demokráciában, mint Franciaország pedig komoly instabilitás van a polgárok támogatása tekintetében, a rossz, véleményem szerint rossz politikai vezetés miatt. Tehát ezeken mind változtatni kell. Én azt gondolom egyébként, hogy az, amit mi Magyarországon csinálunk, az egyfajta modell. Még ha nem is akarjuk mi ezt ráerőltetni másokra, de az, hogy a politika nem egy zárt ajtók mögött rendezendő dolog, hanem olyan dolog, amelyben a polgárokat meg kell kérdezni, amint olyan mit tesszük ezt nagyon sok tekintetben fontos kérdésekben, olyanokban is, amiben Nyugat-Európában nem, például a bevándorlás ügye jön itt elő, nyilvánvalóan első példaként. Ez máshol is követendő példa. Nem véletlen, hogy Macron úr is nemzeti konzultációt hirdetett, persze azt gondolom, talán nem olyan sikerrel, mint mi, de változnia kell a politikának, jobban oda kell figyelni az emberekre. Egy tömegdemokráciában nem lehet tartósan figyelmen kívül hagyni azt, hogy az emberek alapvetően mit akarnak, vagy kihagyni a politikai döntésekből olyan szférákat, amelyeket eddig az európai elit magának tartott fönn, amiben nem akarták, hogy beleszóljanak az emberek. Ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy szükség van arra, hogy a közös európai terveinkhez megszerezzük a polgároknak a támogatását, és ezáltal legitimé tegyük. Vége annak az időszaknak, és a könyvben, nem más a magyar című könyvben erről is írok, vége annak az időszaknak, hogy egy elit projektként tudjuk folytatni az Európai Unió ügyét, egyre inkább be kell ebbe vonni az embereket is, és az ő hangjukra oda kell figyelni. És ez például irányadó abban is, hogy hogyan rendezzük át a nemzetek, erős nemzetekre épülő Európában gondolkodunk, vagy pedig egy erős brüsszeli centrumból irányított Európából. Ezenek az átrendeződésnek is ez egy fontos eleme.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.